előtti időből az előzménye. Az asszonynak, még a keresztnek is sok mindennek, és akkor megtaláltam egy gyönyörű rokonságot. Egy olyan családfát, érti, amely a szimbólumokban összeköti a zsidó-keresztény kultúrát a legnemesebb ősi kultúrákkal. Érti, amit mondom?
Igen.
Mert ez hátborzongató.
És mi ez a szimbólum?
Hát mindegy, az életfa. Hát most mondok az egyet. Életfa. Az életfa. Ami a kereszténységben a kereszt, a paradicsomban az elzárt fa, a legősibb népmeségben az égigérő fa. Azután az a fa, amely összeköti akár a távol-keleten, távol-keleti nagy ilyen mitoszokban az alvilágot, a világunkat és az eget. Hát az életfa egy ilyen archetipus. De hát nem csak az életfa, most pont azt ragadtam ki, de a jó pásztor, amely már ott állhatott a barlang szájánál, mert védőerő volt, és szükség volt a védelemre. Az a kis amulett, ami pótolta ezt és azt a szent szakrális dolgot. Ezek nagyon fontos, amit maga kérdezett, nagyon fontos, mert a szakralitás minden emberben közös. Ez az, amit a Biblia úgy fejez ki, hogy Isten saját hasonlatosságára teremtette az embert. Egy Bibliát nem ismerő, vagy egy akár nem is hívő, vagy egy ateista azt mondja, hogy az ember egyenlő, minden ember egyenlő érték. Érti? Én úgy mondom, hogy ez bennünk a szakrális.
A közös és az egyetemes.
A közös és az egyetemes. Keresztény is, nem keresztény. Ez közös bennünk.
Köszönöm
szépen. Ez az, ami a tisztelem a másikat. Na most ilyenekkel tele van a könyvem, mert ugye csomó ilyen szimbólumról van szó.
Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, és hát ön végig dolgozta ezek között az egyetemes szimbólumok, jelképek között az egész életét.
Igaz. És mióta? 1947 óta.
1947 óta. Ki se számolom, hogy ez mennyi idő.
Ne, ez nagyon sok.
Nagyon sok idő.
Nagyon sok.
Elégedett? Mindent tud, amit tudni lehet?
Én elégedett vagyok, és én mindig nyugodtan tudok dolgozni.
Akkor nagyon sok munkát és jó egészséget kívánok, és köszönöm szépen, hogy a Mecénás vendége volt.
Köszönöm, minden jót.
A Dávid Katalinnal folytatott beszélgetésünk véget ért. Köszönöm figyelmüket. A Mecénás legközelebb egy hét múlva jelentkezik a kortárs képzőművészet legújabb híreivel, tendenciáival, eseményeivel, kiállításokkal és tárlatokkal itt a Klubrádióban. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. Balogh Józsefet hallották. Viszont hallásra!
Mecénás című műsorunkat a magyarországi Volkswagen ZRT támogatta.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Az Asztória csomóponton keresztül bármely irányból könnyen átjutnak, a Múzeumkörúton pedig hosszú idő óta most élvezetes az autózás igazán, hiszen minden útfelbontás eltűnt a körútról. A Kálvin téren még számítani kell korlátozásokra, de a forgalom ezek ellenére zavartalan. A Rákóczi út teljes hosszá jó a tempó, akár kifelé, akár befelé, de befelé a folytatásban, a Kossuth-Lajos utcában és a hídon, valamint a Hegyalja úton is suhanni lehet. A 8-as főúton a 60-as, 63-as kilométernél a Márkót elkerülő utat építik. Munkagépek mellett haladnak át útszűkületen, akasztó és birtó között, az 53-as főúton pedig a 16-os és 44-es kilométer között a burkolatjavítása folyik. Jelzőrök irányítják a forgalmat, lassulásra érdemes számítani.
Következnek a Klubrádió hírei.
Három óra egy perc.
Nagy valószínűséggel holnap feloldják a szmog riadó riasztási fokozatát Budapesten. 1 milliárd forint bírságot szabtak ki a hatóságok a Csillagszóró 2 akció keretében. 40-en fagytak meg januárban az idei rendkívüli hideg tél miatt. Folytatódik a ködös, fagyos idő, enyhülés leghamarabb szerdán lehet, akkor is sok csapadékkal. Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Nagy valószínűséggel holnap feloldják a szmogriadó riasztási fokozatát Budapesten, jelentette be a főváros kommunikációs igazgatója. Előzőleg már közölték, hogy tisztult a levegő a fővárosban. A tegnap bevezetett gépjárműforgalom korlátozás szerint azonban ma még csak a páros, köztük a nullára végződő rendszámú autók közlekedhetnek. A korlátozások betartására a rendőrség csak figyelmeztet, egyelőre nem büntethet. Közben Miskolcon elrendelték a szmogriadót, ott viszont nem vezettek be forgalomkorlátozást. 1 milliárd forint bírságot szabtak ki a hatóságok a Csillagszóró 2 akció keretében. A kormány a tavaly téli akciósorozat mintájára novembertől január elejéig tartó összehangolt ellenőrzéseket végeztetett 10 hatóság részvételével. Kondorosi Ferenc az Újrend kormánybiztosa azt mondta, hogy tapasztalataik szerint jobb a helyzet, mint egy éve.
Közel 30 ezer ellenőrzésre került sor, ez önmagában véve rekordszám. 5400 esetben kellett bírságot kiszabni, és a bírságok összege megközelíti az 1 milliárd forintot. 588 millió forint értékű árut foglaltak le, megdöbbentő adat, hogy ebből 470 millió értékben szoftvert. 159 üzletet kellett bezárni, több száz esetben átmenetileg kellett ilyen intézkedést hozni. Kedvezőbb helyzetről lehet beszámolni, külsően kedvező a helyzet, ami a számlanyugtatási kötelezettség teljesít. Illeti. Kedvezőbb irányba mozdult el az alkalmi árusító értékesítő helyek rendje, fegyelme is. Jobb a prevenció, hamarabb lekerültek a boltok polcairól a rossz minőségű vagy lejárt szavatosságú termékek.
40-en fagytak meg januárban az idei rendkívüli hideg tél miatt. A szerencsétlenül járt áldozatoknak egynegyede volt hajléktalan, a többségnek volt otthona. Szűcs Erik, a szociális miniszter azt mondta, hogy megvizsgálták az esetek hátterét, és az alapján a hajléktalan ellátás helyzete, kapacitás, finanszírozás és krízis helyzetben történő működés szempontjából rendezett. A szaktárca vezetője szerint a legnagyobb gond a lakhatással rendelkezők fagyhalálának magas száma, melyen a kormányzat csak részben tud segíteni, mint mondta például energiaköltség támogatással. Emellett a Szociális Minisztérium emelte 2009-től a lakhatási támogatást, és úgy döntöttek, hogy a szociálisan rászorulóknál, a fogyatékkal élőknél akkor sem engedik a szolgáltatások megszüntetését, ha adósságot halmoznának fel. Jelentősen nőtt az egészséges ételeket kínáló iskolai büfék száma. Konyhai eszközöket, kisgépeket vásároltak, valamint egészségnapokat szerveznek azok az iskolák, amelyek erre két szervezettől pénzt nyertek. Az Egészséges Településekért Alapítvány, valamint a Generália Biztonságért Alapítvány pályázataira összesen 43 iskola jelentkezett, közülük 9 hátrányos helyzetű intézmény kapott támogatást. Az alapítványok szerint egyre több iskola figyel arra, hogy a büfékben az édesség és a szénsavas üdítőitalok helyett gyümölcsök, magvak, tejtermék, illetve ásványvíz és gyümölcslé legyen a polcokon. Szerdától drágul az üzemanyag, a MOL 6 forinttal emeli a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát. Ezzel a benzin átlagára 235 forint körülire, a gázolajé 246 forintra nő. A kutaknál 10-25 forintos árkülönbség is lehet. Az elemzők az emelést piaci folyamatokkal magyarázták. Végül röviden az időjárásról, délután mínusz 1 és mínusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, holnap estig sokszor lesz néköd. Szerdán enyhülés kezdődik, majd akkor azonban az Alföldön jelentős ónos eső, a Dunántúlon többnyire havas eső, havazás lehet. Hírek legközelebb 3:30.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink válságkezelés a foglalkoztatásban. Mire lesz elég az a csaknem 100 milliárd forintos támogatás, amit a kormányad munkahely megtartása és teremtése ebben az évben? Ennek az összegnek a felosztásáról beszélgetünk a munkaügyi tárca képviselőjével, valamint az érintett vállalkozások érdekképviseletének egyik vezetőjével, mindjárt műsorunk legelején. Majd következő témánk azok a cégek is pályázhatnak a támogatásra, amelyek elbocsátások helyett rövidített munkahéttel próbálják meg átvészelni a recessziót. Hogy miként érinti ez a megoldás a cégeket, valamint a munkavállalókat, ezzel folytatjuk, majd végül pedig azt próbáljuk meg megtudni, hogy lesz-e újabb sztrájk Ferihegyen, hiszen most is folynak a tárgyalások. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Hat olyan programot indít a kormány, amellyel a munkahelyek megőrzését és új állások létrehozását segítheti természetesen. Lesz támogatása a csoportos létszámcsökkentések, valamint a munkaidő csökkentés kezelésére és például a távmunkahelyek létesítésére is. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium részéről Bódi András, a foglalkoztatási főosztály vezetője az egyik vendégünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Valamint szintén telefonon tart velünk a mai műsorban a Magyar Iparszövetség ügyvezető elnöke Vadász György. Önt is köszöntöm.
Köszönöm, jó napot kívánok.
Először a főosztályvezető urat kérdezem, csak nem 100 milliárd forintot szántált a kormány a recesszió hatásainak kezelésére. Kezdjük először szerintem a csoportos létszámcsökkentéssel. Elkerülhetőek-e ezzel a támogatással az elbocsátások, és egyáltalán ezhez az összeghez, illetve a rájuk eső részhez hogyan juthatnak hozzá a vállalkozások, cégek?
Szeretném először is tisztázni, hogy a 100 milliárd ez nem a szociális tárcának a kompetencia, ez a kormánynak a rendelkezésre álló forrás. Én arról szeretnék beszélni, ami a tárcát érinti, és a tárcában rendelkezésre álló forrás, és annak felosztásáról milyen programokat dolgoztunk ki, és kívánjuk megelőzni a csoportos létszám leépítést. Jelenleg, ami forrás a válságkezelésre rendelkezésünkre áll, 16,5 milliárd forint, amit rövidesen el fogunk indítani. Holnap után, tehát szerdán fog megjelenni az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnál egy 6 milliárdos pályázati kiírás, és a hónap végén fog 10 milliárdért megjelenni a munkaügyi központok részére kiírandó pályázat, ami ugyanazt a célt szolgálja. A csoportos létszámleépítés kezelésére kidolgozott programjaink egyrészt működik már jelenleg is munkahely megőrző támogatás, ez lenne az egyik, aminek a lényege az, hogy azok a munkáltatók, akik csoportos létszámleépítést kívánnak végrehajtani, de mégis vállalják, hogy megőrzik a munkahelyeket, akkor a dolgozók bérének 75%-áig maximum egy évre támogatást tudunk nyújtani, természetesen ugyanannyi továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Egy korlátja van, ez a támogatási összeg nem haladhatja meg a minimálbér 150%-át, és annak természetesen hozzászámítva a járulékait. Ez az egyik programunk. A másik program, hogy azok a munkaadók, akik vállalják, hogy fölveszik a leépített munkavállalókat, azok bértámogatást kaphatnak, a bér és járulék 50% mértékéig, ez is maximum 12 hónapra, és természetesen ebben az esetben is van egy egyéves továbbfoglalkoztatási kötelezettség. A harmadik, ami egyben új is, azt gondolom, hogy a részmunkaidős támogatás programja. Ennek az a lényege, hogy az a munkáltató, aki vállalja, hogy nem bocsátja el a munkavállalóját, és részmunkaidőben időkeret megállapításával foglalkoztatja, a dolgozó részére kiegészítésképpen a bruttó keresetnek a 30%-át, tehát 80%-ra egészítjük ki a keresetét, és természetesen a munkáltató megkapja ennek a járulékát, tehát igazából a munkáltatónak ez nem kerül semmi.
Beszélünk majd részletesen még ezekről a tervekről. Vadász Györgyöt kérdezem, a Magyar Iparszövetség az érintettek egyike. Valódi támogatásnak tartják-e az előbb elhangzott segítséget a vállalkozások számára, ugye egy 16,7 milliárd forintról van szó, amikor tavaly év végén minden eddiginél többen jelentettek csődöt, és milyen szerepe lehet akár a tájékoztatásban az Iparszövetségnek?
Hát én azzal kezdeném, hogy minden olyan segítség, amely a foglalkoztatási szerkezet jobbítását szolgálja, azt köszönettel vesszük, támogatjuk, ösztönözzük és javasoltuk. Itt a gond az, hogy Magyarországon ma nem a gazdasági recesszió és a pénzügyi válság hatására 57,6%-os a foglalkoztatási szerkezet, ami azt jelenti, hogy a munkaképes korú lakosság több mint 40%-a nem végez látható munkát. Tehát a gazdasági szerkezet váltáskor, a politikai rendszerváltáskor jószerivel nem egy időben ugyan, de eltűnt 1,5 millió munkavállaló, és ezt azóta nem sikerült, nem tudtuk pótolni. Tehát azok az ösztönzések, azok a segítségek, azok, amik most jelentkeznek, nagyon, de nagyon támogatóak, támogatandóak, nagyon örülünk neki, csak félő, hogy a piaci helyzet, a piaci viszonyok 2009-ben nehezen teszik lehetővé azt, hogy egyes területeken a munkaerő bővítésére sor kerüljön. Másik ilyen gond és másik ilyen probléma, akiket mi képviselünk. A rendszerváltás óta egyedüli nettó munkahelyet teremtő a hazai kis- és középvállalkozói szektor, aki a versenyszféra foglalkoztatottainak 72%-ának ő biztosít munkát. Tehát itt ez a gond, ez a probléma, hogy ennek a szektornak a jövedelemtermelő képessége, a versenyképessége nagyon rossz, tehát ezt a szektort kellene valamilyen módon versenybe hozni, hogy láthatóbb módon próbálja a foglalkoztatási szerkezetet javítani, mert sajnos azt kell mondanom, hogy kényszerből a fennmaradás ösztönét alapul véve bejelent egy dolgozót 6 órára, 4 órára, és alkalmasint foglalkoztat 12 órán keresztül.
Igen, hát itt sok probléma merült fel egyszerre. Bódi András kérdezem, itt felmerült egy olyan dolog, hogy nem feltétlenül a recesszió hatására olyan a foglalkoztatás, amilyen, de hát a recesszió sem segít abban, hogy ez jobb legyen. Munkahely teremtése, ugye 2 milliárdot szán a kormány, mely területekre gondoltak, ahol recesszió idején új állásokat lehet létrehozni?
Elnök úrnak észrevételét én üdvözlöm, mert igazából most változtattunk azon a pályázati feltételen, amit eddig alkalmaztunk. Eddig 5 fő fölötti vállalkozások pályázhattak csak munkahelyteremtésre, és 2009-től, aki legalább két új munkahelyet hoz létre, az is részesülhet támogatásban. Én azt gondolom, hogy azért ezzel jelentősen tudunk éppen a kis, a mikrokis, és hát mondjuk a közepes vállalkozásokon is segíteni. Természetesen a tárca az nem egy speciális a munkahelyteremtő, mi nekünk a foglalkoztatást kell megőriznünk, és a szerkezetváltást kell elősegítenünk, de ennek ellenére minden évben természetesen élünk a munkahelyteremtő beruházások meghirdetésével, és ebben az évben is ugyanez lesz. Amit a kis- és középvállalkozások részére kívánunk nyújtani, február 2-től, ez 1,5 milliárd forint keretösszeg, és 1,5 millió per fő érhető el, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Alapvetően egy munkahely a pályázati kiírás alapján 800 ezer forintot jelent, de ehhez, hogyha hátrányos helyzetű településen van, roma munkavállalót foglalkoztat, vagy a leghátrányosabb helyzetű kistérségben van, akkor ez további 100, 200 és 200 ezer forintos támogatást jelent. Egy pályázó maximum 80 millió forintot kaphat, ami viszont, ha hátrányos helyzetű régióban van, ez a beruházás lehet 160 millió, és 300 fő fölött alatti beruházás esetében további 100 millió forinttal lehet pályázni, tehát így összességében egy pályázó 260 millió forintot nyerhet el, de hát ez már a nagyok. És nem
igen, itt most nem a kis és középvállalkozásokról.
Tehát én most csak azt soroltam, megpróbáltam meg végigmondani, hogy megvan a lehetőség, tehát akár a 2 főtől a 100 főig való, vagy 300 fő fölötti bővítés esetében is. Tehát én azt gondolom, hogy azzal, hogy most leszállítottuk az, hogy már két emberre is lehet pályázni, két ember munkahelyének megteremtésére, azért nagyot lépünk előre, mert éppen a vállalkozások részéről kaptuk azt a kritikát, hogy miért nem lehet kevesebb munkahelyre pályázni. Természetesen megvannak ennek is a hátrányai, amit én nem kívánok most ecsetelni.
Kíváncsian várom majd Vadász György reakcióját, ő hogyan értékeli ezt a helyzetet, esetleg milyen előnyöket, milyen hátrányokat lát ebben, viszont kicsit a türelmüket szeretném kérni, elmondjuk a legfrissebb közlekedési információkat, és folytatjuk.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
A fővárosban nincs fennakadás, egyedül az Árpád hídra jutnak fel egy kicsit nehezebben azok, akik a Váci úton kifelé igyekeznek. Van azonban terelés az M0-as autót 52-es kilométerénél az M3-as felé, fenntartási munkákat végeznek, és csak a külső sávban tudnak haladni. A 49-es kilométernél pedig az M1-es felé, szintén az úttal foglalkoznak, a külső sáv itt zárva van. Az M30-as autóúton korábban Miskolc felé kigyulladt egy kamion, a tűz miatt a külső sáv a teljes egészében lezárták, de torlódás ezeken a szakaszokon sincsen.
Reklám.
Figyelem! A 16 nap alatt 45 000 példányban elkelt Friderikusz Eddig című könyv újra kapható. Keresse az Alexandra könyváruházakban.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Témánk továbbra is a munkahely, teremtés, megtartás, illetve munkaidő csökkentés. A telefonnál pedig még egy negyed óráig Bódi András, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatási főosztályának vezetője, illetve Vadász György, a Magyar Iparszövetség ügyvezető alelnöke. Remélem, az urak hallanak minket továbbra is. Akkor Vadász Györgynek meg is adnám a szót, mert ígértem neki, hogy reagálhat az előbb elhangzottakra.
Tehát újra, tehát ezen javaslatokat mi is megtettük. Tehát nagyon pozitívan üdvözöljük azt, hogy igen, a kormány, a minisztérium fogékony arra, hogy hogyan lehetne ezt a foglalkoztatást javítani.
Tehát hátrányokat nem lát ebben az intézkedésben, vagy esetleges buktatókat?
Rengeteg még a tennivaló, és ebben most nem akarjuk magunkat előre tolni, mint érdekképviselet, de közös feladat és közös munkáról van szó. Mert egy-két témát emelnék ki. Részmunkaidősök. Magyarországon a részmunkaidősök az összfoglalkoztatottak 3%-át teszik ki. Az Európai Unió átlagába, ahol mi is beletartozunk, ez az arány meghaladja a 20%-ot. De tudnék olyan példát, hogy Hollandiában az összes foglalkoztatott nő 73%-a részmunkaidőben dolgozik, tehát figyelemben a családépítést, a családi rendszer kialakítására. Vagy ugye oktatás és képzés. Magyarországon egyidejűleg van jelen a munkanélküliség, a fekete gazdaság és a szakmunkás hiány. Tehát akkor, amikor mi kevés gondot fordítunk a gyakorlati képzésre, amikor nem megfelelően tudtuk követni a globalizációnak a rohamos térnyerését, hiszen előre 5-6-8 évre kell gondolkodnunk, akkor ma azt jelenti, hogy mintegy Magyarországon ma is mintegy 100 000 embert el tudnánk helyezni olyan hiány szakmában, amiben ma esetleg külföldön jönnek munkát végezni. Vagy oktatásban résztvevő felnőttek számaránya. Az Európai Unióban újra, ahova mi is tartozunk, 2010-ig 12,5%-ra akarják növelni az oktatásban résztvevő felnőttek arányát. Ez az arány ma megközelíti a 10%-ot, míg Magyarországon 3,85%. Tehát én egy sor olyan témát vetnék fel, amiben igen, tehát a minisztériumnak nem szabad megelégedni azzal, hogy most ő preferenciákat, kedvezményeket biztosít, de közre kell működnünk közösen egy olyan rendszer kialakításában, amely ezt az aránytalanul rossz foglalkoztatási szerkezetet, még a gazdasági recessziót is figyelembe véve képes lesz javítani. Vagy egy engem
bocsánat, érintő... Bódi úr, szerint elégedett a minisztérium ezekkel az intézkedésekkel, vagy egyetért abban Vadász Györgyel, hogy ezek ebben a dolgokban együtt kell működniük?
Egyetértek az elnök úrral. Igenis, nem vagyunk elégedettek, de egy csapásra nem lehet mindent megoldani. Ugye a szakképzési rendszert is most kezdtük el átalakítani. Ennek az eredményei majd mondjuk néhány év múlva fog megjelenni. Most hiába próbálnánk elemezni, hogy milyen eredményeket értünk el ebből eredően, nem tudjuk megmondani. Igen, együtt kell dolgoznunk, közösen kell azon munkálkodnunk, hogy megváltozzon maga a rendszer. Szeretnénk mi is, hogyha nagyobb lenne a részmunkaidős foglalkoztatási arány. Egyébként, ha elnök úr említette az adatokat, hogy milyen mértékű Nyugat-Európában a részmunkaidős foglalkoztatás, igen, olyan magas, és a foglalkoztatás szintje is azért olyan magas. Tehát nálunk, ha nagyobb lenne a részmunkaidős foglalkoztatás, lehet, hogy tudnánk közelíteni valamilyen szinten az Európai Uniós szintet. Na most, de ugye az objektív okokat ismeri mindenki, hogy miért ilyen alacsony, mert a kereseti arányok pedig olyanok, ami miatt nem biztos, hogy a munkavállaló hajlandó elmenni 4 órába.
Beszéltünk.
De elnézést, hogy közbevágok, de ez még hozzájárul főosztályvezető úr, a bürokrácia is. Tehát az az adminisztrációs kötelezettség, az az adminisztrációs teher, hogy inkább legyint az illető arra, hogy ó, hát akkor nem érdemes ezzel foglalkozni, mert mire megkapom a hozzájárulást, addigra már elmúlt a feladat, vagy elmúlt a munka lehetőség.
Hát vagy a munkahely így részéről van, történik van, ez meg. Hogyha már ennyit beszéltünk a részmunkaidőről, akkor ugye a jelenleg és ha elhangozottak uniós példák, akkor számos országban hozzánk legközelebb Ausztriában csökkentett munkaidőt vezettek most be, és akkor visszatérnék egy kicsit a recesszió hatására, támogatással egybekötve. Gondolkodik-e ilyen támogatáson, ilyen megoldásokon a magyar kormány? Bódi úr?
Ez a ami most támogatást mi bevezettünk, ez végül is ennek a példáján működik. Tehát az, hogy a részmunkaidőben próbáljuk meg úgy támogatni a munkavállalót, és nem a munkaadót, mert ugye a munkaadó köt egy megállapodást, egy munkaszerződést a munkavállaló, 4 órában foglalkoztatja, és ennek a bérét fogja a részére kifizetni. Mi ezt próbáljuk meg kiegészíteni, 80% keresete, bruttó keresete 80%-ára a munkavállalónak. Tehát megpróbáljuk, hogy érdekelt legyen mind a két fél, hogy bent maradjon a foglalkoztatásban. Egyrészt a munkaadó nem akarja mindenáron elküldeni, hogyha a részmunkaidőben akarja foglalkoztatni, ezt látjuk, és támogatjuk azzal, hogy a munkavállalónak megtérítjük ezt bizonyos részét az addigi keresetének. Én azt gondolom, hogy ez egy első lépés lehet, de ez nem a részmunkaidős foglalkoztatás megoldása.
Igen, ez egy másik ügy, amiről én beszéltem. Viszont akkor vissza az Iparszövetséghez, felmerül ugye most ebben a jelenlegi helyzetben, hogy azok a cégek, akik elbocsátanak, fél év múlva esetleg szükségük lenne a munkaerőre, de hát addigra már hoztak egy döntést. Ez a csökkentett munkaidő a munkaadók részéről megoldást jelenthetne erre a problémára? Önök támogatják ezt?
Részmegoldást, tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy legyen döntési szabadsága a munkaadónak. Tehát döntessen a helyzetnek megfelelően, hogy én most igen, nem tudlak téged 8 órában foglalkoztatni, de megtartod a munkahelyedet 6 órában, és ez véletlenül egy átmeneti időszak. Vagy azt tudom mondani, hogy igen, dolgozzál most távmunkában, de ne érjen olyan hátrány, amelyet újra azt mondom, hogy a bürokrácia, adminisztrációs terhei tovább hát erősítenek. 3. És én most védelmembe veszem a főosztályvezető urat és a minisztériumot. Tehát itt a foglalkoztatás ösztönzése, a foglalkoztatás erősítéséhez ebben a recessziós időszakban mindenképpen a piac megtartás, a piac bővítés esetleg, a piac megtartásához szükség van forrás biztosítására, kigazdálkodható forrás biztosítására, és erre a kormányzati intézkedések, amelyek olcsóbb, gyorsan elérhető mikrofinanszírozási segítséget, garanciavállalást biztosítanak, ezek nagyon komoly segítséget jelentenek. Én meg vagyok arról győződve, hogy enélkül sokkal
komolyabb gondok és problémák lennének. De még újra visszatérve egy nagyon fontos kérdésre. Tehát egy nagyon, de nagyon torz kép alakult ki a magyar adórendszerben. Pont amiatt, hogy nagyon kevesen fizetnek adót, hiszen, ahogy említettem, eltűnt 150 millió, ez másfél millió munkavállaló. Emiatt, akik fizetnek, azok nagyon magas terhet fizetnek, és az adórendszerünkben a bérek jövedelmek terhei elfogadhatatlanul, irreálisan magasak, és ezt az a szektor érzi a legszenvedőbb módon, a kis és középvállalkozások, akiknek újra mondanám, hogy a jövedelem termelő képessége, a versenyképessége nagyon gyenge. Tehát ahhoz, hogy a foglalkoztatás helyre billenjen, nem csak a recesszió hatására, ehhez az adórendszer átalakítására mindenképpen szükség van. Kidolgoztunk a kormánnyal együtt erre megoldásokat, a pénzügyi válság ezt megakadályozta, mi is egyetértettünk azzal, hogy ma első feladat a költségvetés rendben tartása, de abban a pillanatban, ahol a konjunktúra jelei megjelennek, az adórendszerhez hozzá kell nyúlni, és azon belül a bérek jövedelmek terheit első prioritást élvező feladatként érzékelhetően mérsékelni kell.
Bocsánat, hogy közbevágok, csak...
Még olyan módon is, hogy más adónemekből biztosítjuk a költségvetési bevételt.
Szeretném, hogyha még a főosztályvezető úr is meg tud szólalni a mai műsorban. Egy gyors kérdés, Varga György közgazdász az egyik napilapban megjelent elemzése szerint a